Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd vendégünk, ma este Palóc Éva, a Kopint Árki vezérigazgatója. Kezdi Csokolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. 2018-ban úgy tűnik, hogy folytatódik a járulékcsökkentés. Nagyon sokat beszéltünk erről az elmúlt talán 25 évben, hogy ez mennyire jó lenne. Ugye ez elindult 2017-ben, 18-ban folytatódik. A már megismert számok alapján milyen mérhető gazdasági hatásai lehetnek ennek a második lépésnek?
Tulajdonképpen még a 2017-es hatás sem lehet egészen pontosan megállapítani, mert eközben annyi más változás is történt, például a minimálbéremelés, az a nagyfokú munkaerőhiány, amely egyre erősebbé válik, tehát nagyon nehéz szétválasztani ezeket a hatásokat. Minden esetre az biztos, hogy hosszú távon, vagy akár már középtávon, néhány éven belül ennek kell, hogy legyen kedvező hatása a nettó bérekre, mert a munkaadók a szociális hozzájárulási adót, ugye így hívják a régen társadalombiztosítási járuléknak hívott járulékot, elég jelentős mértékben bizonyára átadták a munkavállalóknak, kénytelenek is ezt tenni, hiszen olyan nagy a munkaerőhiány.
Egyébként az kiszámítható majd egy idő után, hogyha azt mondta, hogy a 17-es hatásokat sem látjuk még, de egyébként számítható lesz, hogy az ön által is említett fontos tényezők közül melyik az, ami leginkább emelte mondjuk a nettó béreket?
A munkaerőhiány... erre csak empirikus módszer van, tehát kell csinálni egy felmérést, amiben több száz vállalatot megkérdezünk, és akkor ebből szét lehet szálazni. Amúgy ezeket a hatásokat nem lehet szétválasztani.
Azok a hatások egyébként 17-ben ön szerint már jelentkeztek, amit korábban vártak tőle a munkaadók is, és mondjuk az elemzők is, amikor azt mondták, hogy fontos lenne, hogy Magyarországon csökkenjenek az élő munkaterhei? Tehát ezek a hatások már 17-ben ön szerint jelentkeztek?
Hát valószínűleg jelentkeztek, de azt hozzá kell tenni, hogy a munkaadóknak nagyon nagy terhet jelentett a minimálbér, és főként a garantált bérminimum emelése. Tehát miközben az egyik oldalon kaptak egy ilyen kedvezményt, vagy egy ilyen adócsökkentést, ami nagyon jó, és most már a magyar gazdaság tart az EU átlag felé a béreket terhelő adók terén, hiszen eddig jóval magasabb volt Magyarországon az úgynevezett adóék, ami azt jelenti, hogy mennyibe kerül egy ember az összes bérköltséggel, és mennyit kap a munkavállaló készhez. A kettő közöttit hívják adóéknek, ez Magyarországon 50% körül volt, ami rendkívül magas, van olyan ország, ahol csak 30-35, tehát most már haladunk afelé, amit általában az országok többsége néhány kirívó országtól eltekintve, mondjuk Belgium vagy Svédország, amit azt tudjuk, hogy nagyon magas adóéket alkalmaznak, de a környező országban mindenhol jóval alacsonyabb volt, tehát ez egy nagyon jó irány, de ugyanakkor a minimálbéremelése nagyon jelentős volt, ugye 15%, gondoljunk bele, és nagyon sok embert érint. Ágazatonként különböző, ahol sok a fizikai dolgozó, vagy nem olyan nagyon jó az ágazatnak a nyerességessége, átlagos nyeresség szintje, ott ez nagyon nagy terhet jelent, és különösen a garantált bérminimum, ami már arra is érvényes, akinek egy OKI, tehát egy ilyen felnőtt képzés keretében, hát nem mondjuk gyors talpalónak, de egy ilyen gyors tanfolyam, mondjuk egy talgonca vezetői, vagy valamilyen gépkezelői tanfolyamot elvégzett. Tehát ugyanakkor ez növeli a munkadóknak a bérterheit.
Ön szerint lehetne még tovább menni? Tehát van a költségvetésben, van az állami gazdálkodásban annyi tartalék, hogy mondjuk ez a járuléscsökkentés 18-ban folytatódhat? Tehát 19-ben is folytatódhat, 18 után? Hogy látja?
Még kellene egy kicsit. Elvileg, igen, ez mindig prioritás kérdése, mert az államháztartásnak a pozíciója pillanatnyilag elég jó, és a kilátások is viszonylag jók. Tehát, hogy ezt a plusz pénzt mire akarja költeni, vagy mit akar belőle, milyen adót akar elengedni, ezt ugye nem lehet tudni. De azt gondolom, hogy még egy néhány százalékponnyi csökkentés ahhoz lenne szükséges, hogy a környező országokhoz, mondjuk Szlovákiához hasonló bérterhek legyenek Magyarországon is.
Nyilvánvalóan ez a bérnövekedés a vásárlóerőben is megjelent, tehát mondjuk a belső fogyasztásban megjelent. Ez a hatás, ez önmagában már kimutatható, ugye például a 2017-es növekedésben, mit gondol?
Nem igazán. Persze kimutatható, hiszen a a háztartások vásárolt fogyasztása az 4% fölötti ütemben nőtt, de a nettó reál keresett tömeg, tehát hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az átlagbér nőtt, többen dolgoznak, tehát több ember tud vásárolni, tehát ez az összes vásárló erő, és ennek a reálértékét veszük, hiszen idén ugyan a korábbi évekhez képest magasabb, de azért még mindig nagyon szerény infláció lesz 2,3-2,4% körüli. Tehát ha mindezt figyelemmel veszük, akkor a vásárló erő, ha úgy tetszik, a háztartások vásárló ereje több mint 12%-kal nőtt a statisztikák szerint, ezzel szemben a fogyasztás, hogy mondtam, 4-5%-kal. Nem lehet még tudni az évvégi adatot, hiszen karácsonykor talán idén nagyobb lesz a vásárlási kedv, az ugye mindig megdobja az évet, de mindenképpen alacsonyabb, mint amit mi eredetileg vártunk, és azt gondolom, amit a piac is várt. Ugye ilyenkor fölmerül a kérdés, hol van a pénz?
Igen, mi lehet ennek az oka, hol az eltérésnek?
Hát ez sok helyen lehet, mondjuk egyrészt például a megtakarítások azok egy kicsit nőttek, bár a hitelfelvétel is nőtt, mehettek beruházásra, hiszen a lakásépítés azért, ha nem is nagyon nagy ütemben, szerintem a várakozásoknál az is kicsit lassabban, de azért csak emelkedik. Valószínűsíthető, de ennek a mértékét sem lehet megállapítani, valószínűsíthető, hogy a minimál béremelésnek és a garantált bérminimum emelésnek egy része, úgy szoktuk mondani, kifehéredésre ment el. Tehát azok a minimálbéresek, akik eddig a minimálbéren felül valamilyen borítékba vagy zsebbe kapott plusz fizetéssel rendelkeztek, ugye nyilván ez béresedett, tehát ez beleépült a bérbe, és ez valószínűleg elég jelentős lehetett. Tehát valószínűleg elég széles azoknak a munkavállalóknak a köre, akiknek nem emelkedett a bére, hanem csak a regisztrált és a nem regisztrált bérek az aránya lett. Változott, tehát nagyobb lett a legális és kisebb az illegális rész.
Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a gazdasági növekedésnek mennyire lett fontos összetevője a belső fogyasztás? Ugye korábban sokat lehetett arról, hogy a kormánynak volt egy határozott szándéka, hogy ez legyen az egyik meghatározó erő. Ön hogy látja, mennyire lett ez valóban fontos eleme a gazdasági növekedésnek?
Hát most már elég fontos, hiszen elég jelentős, és úgy tűnik, hogy stabil növekedés. A beruházások idején sokkal nagyobb mértékben növekednek, bár annak a súlya viszont alacsonyabb, kb. Az egyharmada, sőt kevesebb, mint az egyharmad, inkább olyan 30% körüli. Ha azt tesszük, hogy a háztartások fogyasztása a GDP-nek olyan 67-68%-át teszik ki, a beruházások meg olyan nagyjából 20-22%-át, de azok óriási mértékben ingadoznak. Egyik évről a másikra, attól függően, hogy éppen az Európai Uniós támogatások milyen ütemben jönnek be, vagy nem jön-e be néhány nagyobb multi, vagy néhány nagyobb multi nem határozza el egy nagyobb beruházást, néha egy-egy akár magyar vállalat is nem hajt végre nagyobb beruházást. Tehát nagyon alacsony a kis beruházásoknak az aránya, amelyek kiegyensúlyozottabbak tudnának lenni, ma az egyik cég, jövőre a másik cég. Ilyen viszonylag kevés van, nagy beruházások befolyásolják ezt a növekedést, és ez borzasztóan ingadozik. Háztartások fogyasztása ilyen mértékben sosem tud ingadozni.
Tehát ez egy stabil kiszámítható
ez egy stabil, az a kérdés, hogy most nő-e 3-4-5%-kal, vagy netán zsugorodik. Ugye a kormány már nagyon régen a háztartások fogyasztásának a húzó erejét várta, ugye emlékezünk vissza, amikor 11-12-ben bevezették az egykulcsos személyi jövedelemadót, akkor is azt mondták, hogy ez majd növeli a fogyasztást. Ez nem tudom, milyen alapon gondolták ezt. Hát nem is növelte, hanem csökkentette. Tehát 12-ben még csökkent a háztartások fogyasztása. Gyakorlatilag 13 óta van, hogy előbb egy picikét, majd már egy kicsit jobban, idén pedig azért elég jelentősen, ez a 4-5%-os növekedés is jelentős mértékben növekedni fog, és azt gondoljuk, hogy ez a következő években is, ha nem is pont 4% feletti, de egy stabil eleme lesz a növekedésnek, már csak azért is, mert azért még mindig nagyjából a válság előtti szint körül vagyunk a háztartások fogyasztásának a volumenét tekintve, a mennyiségét tekintve.
Tehát említek, van még benne tartalék. Ugyan a legkisebb GDP adatok szerint éves összehasonlításban ugye 3,8%-kal nőtt a nemzeti össztermék. Mennyire tűnik ez az ütem fenntarthatónak? Ugye most beszéltünk,
milyen távon az a kérdés?
Milyen távon? Akkor milyen, úgy kérdezem inkább, hogy milyen távon tűnik igen. fenntarthatónak ez a növekedés?
Hát, de jövőre még az elemzők többsége ehhez hasonló, van, aki ennél kicsit magasabb, van, aki ennél kicsit alacsonyabb növekedést vár. Ahogy mondtam, a háztartások fogyasztása az azért egy viszonylag stabil elemnek tűnik, És már csak azért is, amit az előbb nem említettem, lassacskán, ugye nagyon fájdalmasan, de lassacskán a devizahitelek azért kikerülnek a portfólióból, amelyek nagyon sok háztartásnak a fogyasztását fogták vissza. Így vagy úgy, hogy pontosan hogy, de azért ez néhány éven belül ez a probléma valahogy meg fog oldódni, nem mindig a legszebben, ez biztos, de talán lesznek még egyéb ilyen mentőakciók is. Tehát ez is egy fontos eleme a fogyasztásnak, ami valószínűleg ez egy 3% körüli ütemben hosszú távon is nőni tud. Ugye a beruházások egy nagyon erőteljes kérdés. Mi lesz, hogyha az Európai Uniós források, ha nem is apadnak ki, mert azok nem apadnak ki, de jelentősen csökkennek. Én ebből a szempontból azért nem vagyok nagyon pessimista, mert nem gondolom, hogy a kormánynak igaza lett volna abban, hogy itt 2 év alatt kisöpörjék az Európai Uniós pénzeket. Ez nem lehetséges, már csak az apparátus sem képes erre, látjuk a pályázatok hogyan haladnak, fizikailag sem lehetséges, vagy föl kéne venni még több ezer embert, hogy ezeket menedzseljék, az elszámolást végezzék, tehát ez egy nagyon bonyolult feladat, tehát én azt gondolom, hogy ha a dandárja jövőre fog is, talán már idén a második fél évben jövőre, ezeknek a projekteknek lezajlani azért még fog maradni néhány évig. Tehát egy 3% körüli növekedés, de hát ez mondjuk az, hogy 3 vagy 3,5, ezt nem lehet tudni, a KSH éppen nemrég visszamenőleg változtatta a növekedési ütemeket, például a tavalyi 2,2-re, amikor 2% volt, mi mindig 2,2-t gondoltunk, aztán végül is utólag igazunk lett, tehát néhány 10% mindig változik, de ez a 3% körüli növekedésre szerintem néhány éven belül fenntartható.
A legnagyobb kockázat a növekedésben a beruházás oldalán látható? Tehát ez tekinti annak?
Azért ehhez még hozzá kell valamit tenni, igen, alapjában véve, csak ugye itt van egy ilyen átváltás, hogy amennyiben a beruházások nagyon gyorsan növekednek, akkor a netto export, amely szintén egy nagyon komoly eleme, nagyon súlyos eleme a GDP-nek, illetve annak a növekedésének, akkor az csökken. Tehát több import jön be, mint amennyi, jobban nő az import, mint amennyire az export nő, és ugye itt a növekedéseket mérjük, attól még az import nem több, óriási export többlettel rendelkezünk, és még hosszú éveken keresztül fogunk is, de a növekedési ütem inkább az import javára billen el, hiszen a beruházás nagyon erőteljesen importigényes. Gépeket, különböző technológiákat, informatikát, stb. Kell venni. A fogyasztás is lehet az, és most azért elég erőteljesen nő például a tartós fogyasztási cikkeknek a vásárlása, ez azért jellemzően importból van, de hát ezért a kosarunk nagy részét azok a napi termékek teszik ki, amelyeknek azért jelentős része belföldi piacról származik. Tehát ugye van egy ilyen billenés, amennyiben a beruházás nagyon gyorsan nő, akkor a netto export nem is annyira, de elég erőteljesen romlik, és ez a kettő kioltja egymást. Tehát nem okoz akkora ingadozást a GDP-ben a beruházások nagyon erőteljes volatilitása, mint amennyit önmagában hatna, de azért mindenképpen van egy ilyen átváltás.
Növekedési szempontból mi lehet még kockázati tényező? Mondjuk ebben az 1-3 évben, amiről beszéltünk az imént.
Ugye a vállalati beruházások azok, amelyeket ugye már nem évek óta, évtizedek óta várunk, és különösen a úgynevezett KKV beruházások, nem is annyira a kisvállalat, bár sok kicsiből összejöhet, inkább a középvállalatoknak a beruházása az, ami még mindig nagyon hiányzik, ez a vállalati réteg is hiányzik, ez a vállalati réteg is szűkül, ugye ezek döntően belföldi tulajdonú vállalatok, akik már jutottak azért valamire, tehát aki 50 főnél többet foglalkozhat, azért az már nem egy sufni, és ezeknél valahogy még mindig nem megy igazán a növekedés, a hitelfelvételnél látjuk, most már majdnem ingyen lehet hitelt kapni, és azt gondoltuk volna, hogy hát ez bizonyára borzasztóan felpörgeti ennek a szektornak a beruházásait és a növekedését, a terjeszkedését, és noha icipici növekedés van, de messze nem akkora, mint amennyire lehetne, és mint amekkorának kéne lennie.
Miért? Ezt nagyon sokszor kérdeztük öntől is, más közgazdász vendégeinktől is. Miért? Vajon miért nem? Hiszen ahogy mondja például a hitelezésben, gyakorlatilag szinte 0%-os kamaton lehet már forráshoz
jutni.
Igen,
szerintem már mi is beszélgettünk erről.
Nyilván, nagyon sokszor.
Sőt, lehet, hogy nem is egyszer. És én csak azt tudom mindig mondani, és ami mondjuk két beszélgetés között, ami történik meg, amilyen információ érkezik, az inkább csak megerősíti, hogy hogy a bizalom, a pozitív jövőkép, az egész ennek a vállalkozói szektornak, tehát ennek a hazai, nem mikro, nem kicsi, középvállalati szektornak az alacsony bizalma, a kiszámíthatóság hiánya, amelyben nem tudja, hogy az ő piacára mi vár a jövőben, és ez ugye elsősorban sújt olyan cégeket, amelyekben az államnak közvetlen beleszólása van, mondjuk egy médiapiac, vagy bizonyos építőipari piac például, de hát a feldolgozóiparban is, nem is ilyen nagy mértékben, de azért ez jellemző. Lehet olyan szabályokat hozni, helyben lehet olyan, a kormányhivatal vagy bármi hozhat olyan szabályokat, viselkedhet úgy, hogy az a vállalkozó úgy érzi, hogy nincs igazából biztonságban.
Mi?
És bocsánat, a szavába vágok, még egy dolog, amire az utóbbi időben sokat gondolkoztunk, és mi is írtunk erről, hogy az egész a vállalkozói szektornak, a vállalati közösségnek, és vannak ilyen közösségek, én magam is gyakran járok előadást tartani, beszélgetni, Budapesten kívül is, egy általános rossz hangulat van, panasz, nem pozitív jövőkép, tehát nincsen egy olyan dinamikus vállalkozói hangulat, vállalkozói közösségű hangulat, amely úgy húzna az egyiket. Ha látom, hogy a másik cég is beruház, és az valamire megy, nem is csak feltétlenül egy régióban, hanem ugyanabban az ágazatban látom, hogy az én partnerem is beruház, akkor talán ő is jobban meggondolná. Ugye ez azzal kapcsolatban merült fel, hogy ugye látjuk, hogy Romániában micsoda iszonyatos növekedés van, és ezekben a vállalkozói közösségekben is azok a vállalkozók, akik valamilyen módon Romániában partnerekkel vagy piaccal rendelkeznek, azt mondják, hogy pörög a gazdaság, füstöl minden, óriási dinamizmus és optimizmus jön ki minden vállalkozóból, aminek, ha óvatosak vagyunk, azt gondolom, hogy talán lehet rossz vége is, vagy talán nem, tehát lehet, hogy talán ez a
másik egész
4%-os növekedés az már kicsit túlzás, de mindenképpen egy nagyon dinamikus vállalkozói közösség van, aki abban reménykedik, hogy majd jobb lesz jövőre, még jobb, még jobb, még jobb. Itt nincs egy ilyen hangulat, és le lehet nézni ezeket a szubjektív tényezőket, pedig rendkívül fontosak.
Hát nyilván ezek fontosnak kell lenni, hiszen, hogy ön is mondta, gyakorlatilag forráshoz hozzá lehet jutni, végül is van belső fogyasztás, van exportunk is, tehát igazából azt lehet mondani, hogy fundamentálisan majdnem minden ok adott ahhoz, hogy az ember beruházzon. Kinek a felelősség, vagy hol lehetne ezen mozdítani? Ugye ezt is sokszor kérdeztük már öntől is. Most ezt újra meg kell tennem, hiszen itt tartunk megint. Kinek, vagy hol lehetne ezt megmozdítani ön szerint?
Hát ez a gazdaságpolitika, ez csak a kormány tudja, nincs az a vállalkozói közösség, vagy kamara, vagy nem tudom micsoda, amely ezen változtatni tudna. Tehát ez nem az ő felelősségük. Ez a kormány kiszámítható feltételeket teremteni a vállalatoknak, bizalmat teremteni magával szemben, hogy most már több piacot nem fog lenyúlni, nem fogja elvenni másnak a piacát, a javait, bármiért. Az mondom, hogy nagyon sok bizalomépítő lépést kellene tenni ahhoz, hogy ez így legyen.
Mondja, ez valamilyen módon számszerűsíthető, becsülhető, hogy mondjuk itt mekkora tartalék van? Tehát mondjuk ez a bizalmi hiány, ez, ha ez megfordulna, akkor mekkora növekedési tartalékot jelentene?
Hát, csak nagyon, nagyon nehéz ilyen kérdésre válaszolni, és talán nem is szakszerű. Több százalékpontnyit. Több százalékpontnyit. Tehát akkor, amikor ugye voltak idők, emlékezzünk vissza, amikor a mostani jegybankelnök még pénzügy és gazdasági miniszter volt, akkor 6-7 százalékos növekedést jósolt, ezt már sokan elfelejtik, ők maguk sem emlegetik olyan sokat. Hát ez akkor is mondjuk, hogy mondjam, hát egy olyan hiú remény volt, nevezzük csak így finoman, de még néhány évvel ezelőtt is 4-5 százalékos növekedésről beszéltek. Hát akár lehetne ilyen. Tehát Csehországban most 5%-os növekedés van, meg Lengyelországban is pörög a gazdaság, tehát egy több százalékponttal magasabb növekedés nyugodtan elérhető lenne, hogyha ez a vállalkozói közösség nagyobb bizalommal tekintene a gazdaságpolitikára.
Hát ugye a 3,8%-tól az 5% nincs azért olyan rettentően messze.
Igen, de ez most nem a, hogy mondjam, ez nem a hosszú távon fenntartható növekedés, ilyen körülmények között.
Változott-e érdemben ön szerint az, hogy mennyire vagyunk mondjuk egy-egy ágazatnak kiszolgáltató? Ugye Varga Mihály is nagyon sokat beszélt arról, a nemzetgazdasági miniszter, hogy mondjuk az autóiparnak való kitettségünket valami módon csökkenteni kellene, hiszen ugye láthatók az, például az ipari termelési adatokból, hogyha mondjuk az nagy autógyáraknál van egy nyári szabadság, akkor hirtelen egészen csúnya számok tudnak jönni. Ön szerint érzékelhető itt változás?
Jelentős nem, és ez szerintem nem is várható. Az autóipar az ő egész beszállítói körével, amelyek ugye szintén ide költöztek már Magyarországról, nem überolható. Tehát ilyen nagyságrendű iparág nem tud felnőni. De én azt gondolom, hogy ez nem... Tehát persze mindig kitettség, hogyha nagyon egyoldalú a gazdaság, de az nem olyan nagyon nagy mértékben, de nagyon nagy mértékben támaszkodik a növekedés egy ágazatra, de azért autót mindig fognak venni, ha egy-két évig talán nem is, de utána már 3 év után biztos, hogy amit láttunk a válság után is, néhány évig nagyon rossz volt a helyzet, utána pedig nagyon beindult. Ugye itt nagy paradigmaváltások vannak, és úgy tűnik, hogy a Magyarországon működő autógyárak is erre, ugye elektromos autóra gondolok, ebbe be fognak szállni. Én azt gondolom, hogy ez nem olyan nagy baj. Tehát nincsen nagy változás, de azért a növekedésben egyáltalán nem az autógyártás van most az élen, hanem sokkal inkább az informatikai és a műszergyártás. Tehát most a növekedést azért átvette egy másik ágazat. A vegyipar is volt egy időben elég jó, most éppen a vegyipar is gyengébben teljesít, de a gyógyszergyártás az most úgy tűnik, hogy megint erőre kap, Richterrel az élen, de a többivel is. Tehát azért vannak jó jelek, de azt mondom, hogy ez az egyoldalú függés még fönn fog maradni.
Egy picit a vízalomra és a beruházásokra visszatérve, hogyha ha a háztartásoknak a fogyasztása változatlanul növekszik, mondjuk a bérkiáramlással összefüggésben, akkor előbb-utóbb ez a gazdaságra áttevő, tehát ez a fajta a lakossági bizalom áttevő, tehát hiszen nyilván a gazdasági döntéshozók azok egyszer s mind lakossági fogyasztók is. Lehet itt fajta valamiféle áttét, ha a némi késéssel is?
Igen, ez érdekes kérdés. Igen, azt gondolom,
tehát,
hogy igen.
Tehát ha otthon ő fogyaszt, akkor előbb-utóbb gazdasági vezetőként is másként fogja látni a jövőt?
Talán kismértékben igen, de hát azért szerintem ez a két szektor abban a körben, amiről beszéltem, mondjuk ez a középvállalat, ami 50-től 250 főig terjed, azért azt gondolom, hogy ez az átváltás gyengébb. A kisvállalkozásoknál nagyon, ahol gyakorlatilag a kosztpénz is összefolyik a vállalkozói pénzzel, és a vállalati terepjáróval közlekedik a vállalkozó úr, ott természetesen, de nagyon erős kapcsolat talán nincsen, mert ez másfajta megfontolásokat, másfajta szempontokat igényel.
Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a vállalkozások mérete szempontjából mennyire egészségesek ma az arányok, ami kialakultak a magyar gazdaságban? Korábban is sokat lehetett erről is hallani, hogy igazából itt van egészen sok családi mikrovállalkozás, és van néhány nagy, tehát hogy nem igazán egészséges, egyenletes az eloszlás.
Hát egyáltalán nem egészséges, de ugyanolyan nem egészséges, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt volt. Ebből semmi se változott, semmilyen irányban, holott évek óta mindig a hazai KKV-k támogatása van napirenden. Ez azonban nem, tehát olyan közvetlenül nagyon nehézkes, tehát nem pénzt kell adni ezeknek, bár a KKV-k részesednek az Európai Uniós pénzekből, de hát azért ennek ebben a szektorban nem olyan nagy a súlya, mondjuk, mint az infrastruktúra építésben és az állami beruházásokban. Nagyon, ugye úgy szoktunk mondani, nagyon erősen duális jelleg uralkodik ezen a gazdaságon. Van egy nagyon tehetős külföldi multinacionális cégek magyarországi vállalati köre, ami a növekedést erősen meghatározza. Többek között az autóiparban, de más ágazatokban, majdnem minden ágazatban ez a kör az, ami a húzóerőt képviseli. És a másik oldalon pedig van egy gyenge, azt mondják, hogy nem eléggé tőkeerős, bár azért mi néztük a tavalyi, illetve tavaly előtti, a 2016-os mérleg összesítéseink még nincsenek meg, 15-ben nem volt nagyon alacsony nyerességű ez a szektor. Tehát nem jellemzi a nagyon alacsony nyereség ráta ezt a szektort, de minden esetre a részaránya, ami nagyon ideális lenne, vagy szükséges lenne, nem emelkedik.
Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.